Gyakran halljuk, hogy Waldorf iskola, de a pontos jelentését, felépítését, céljait talán kevesen ismerik. A tényekről és tévhitekről Váci Tamás, a Szolnoki Waldorf iskola osztálytanítója mesélt a Hír FM Szolnoki adásában. Egyebek mellett azt is igyekszik tisztába tenni, hogy milyen gyerekeknek való ez az iskola, milyen visszajelzések érkeznek az itt végzett tanulóktól, sőt, arról is mesél, hogy milyen irányokba mennek tovább, vagy milyen szakmában sikerült elhelyezkedniük. A mikrofon mögött Daróczi Dorottyát hallhatják. Szeretettel köszöntöm a stúdióban.
Én is önt, és a műsor hallgatóit is.
Mi is ez a Waldorf iskola?
Röviden nehezen tudom megfogalmazni, de igyekszem. Több mint 100 évvel ezelőtt élt egy embert, úgy hívták, hogy Rudolf Steiner, aki nagyon komoly ember megfigyeléseket és gyerek megfigyeléseket végzett, és ennek a nagyon komoly tudományos megfigyelésnek az egyik hozadéka a nevelés művészet lett, amit ő megalkotott, és tulajdonképpen ezt a nevelés művészetet használva kezdődött 1920 körül az első Waldorf iskola Stuttgartban, és azóta hát több ezer Waldorf iskola a világ minden pontján született, Magyarországon több mint 40 van. Mindegyik, mindennek az alapja a gyermek megismerés. Tulajdonképpen mostanában olvastam ezt a mondatot, hogy az iskolának az a feladata, hogy ne azzal foglalkozzon, hogy mi legyen az ember, amikor nagy lesz, hanem hogy ki legyen, kivé váljon. Tulajdonképpen ez a Waldorf iskola, ezt mi már 100 éve így gondoljuk.
És hogyan tudják akkor ilyen irányba terelgetni a fiatalokat? Külön speciális pedagógiai képzés szükséges ehhez? Vagy miért gondolják az emberek azt, hogy teljesen más milyen iskola ez, mint mondjuk most maradjunk Szolnokon, a Kodály, a Kassai, vagy bármelyik másmilyen általános iskola?
Jól gondolják az emberek, teljesen másmilyen iskola. Pont azért, mert hogyha egy kicsit a pedagógiába belemegyek, és azt mondom, hogy mi úgy kezeljük a gyerekeket, hogy egy harmonikus embert látunk bennük, de gyereket, nem kis embert, hanem gyereket, akkor a gondolkodásukat, az érzésüket és az akaratukat egy szinten kell neveljük. Az azt jelenti, hogy nem mehetünk el pusztán az intellektuális irányba, hanem azt kell mondanunk, meg ahhoz kell tartanunk magunkat, hogy érzelmi szinten is gyarapodjanak a gyerekek, és ami most nagyon fontos, a mai világban különösen fontos, hogy az akaratuk erősödjön. Ne abban, hogy mit akarnak, hogy mások elérjék helyettük, vagy kiköveteljék, nem ez az akarat. Az akarat, a valódi akarat az, amikor az ember kigondol valamit és tesz. És ennek a nevelése ma az iskolákban különösen nagy feladat. Igen, az is látszik, hogy egyre erősebben ellene megyünk annak a szokásos nevelésnek, hogy úgy mondjam. A szokásos nevelés, és azt értem, hogy bemegy a gyerek az iskolába, megkap valamiféle tananyagot, amit vagy elsajátít, vagy otthon a szülőkkel elsajátítják. Mi rengeteg művészeti tevékenységet végzünk a gyerekekkel, és rengeteg úgynevezett akarati tevékenységet végzünk. Nem csak a kézi munkát értem itt, vagy a kézműves foglalkozásokat értem itt, hanem minden olyan tevékenység erősíti az akaratot, amit az ember rendszeresen és mindig jobban végez. Ez most nagyon-nagyon fontos a világban.
Itt mire gondol? Hogy néz ki ez a gyakorlatban?
Életkoronként másképp néz ki. Tehát ez is egy kulcs mondat a Waldorf pedagógiához, hogy nem tekintjük a gyerekeket kisfelnőttnek, vagy nem tekintjük azt, hogy gyerek-gyerek, hanem azt látjuk Rudolf Steiner alapján is, de hát mi már a gyakorlatban is látjuk ezt, hogy minden életkornak megvan a maga sajátossága. Mondjuk egy kicsi elsős nálunk rengeteget mozog. Tehát azt jelenti, hogy mondjuk az órának a 80%-át mozgással tölti, de nem egy szabad mozgással tölti, hanem különféle mozgásformákat tanítunk. Nekik figyelünk arra, hogy egy kicsit megint szakma, hogy hogyan tudjuk a esetleges csecsemőkori reflexeket lebontani, hogyan tudunk egyfajta tanulási gátokat bontani. Ez megint csak egy olyan dolog, amit a Waldorf pedagógia 100 éve mond, most a gyógypedagógia kezdi el felvenni, csak hogy mi ezt nem mint gyógypedagógiai iskola csináljuk, hanem úgy csináljuk, mint egy általános iskola, aki azt az igényt látja, hogy a gyerekeknek erre szükségük van. Egyre kevesebbet mozognak, egyre kevesebbet vannak kint, és a mozgásbeli problémák azok tanulásbeli problémákat okoznak a későbbiekben. Igen, és egy nagy 16-17 évesnél már nagyon nehéz ezt helyre tenni.
Említette, hogy az órák 80%-a
a kicsiknél
mozgás. Ez akkor azt jelenti, hogy kint vannak, játszanak, vagy tényleg megismerkednek bármilyen újfajta mozgásformával, mondjuk a futással, az atlétikával, a kosárlabdával, vagy itt kicsit
nem.
Részletezve, hogy mire gondolom.
Ezt részletezem. Vannak olyan ritmikus tevékenységek, egyébként például kúszunk-mászunk a gyerekekkel, a kicsiknek nagyon nem valók ezek a sportok olyan módon, ahogy ez megint csak egy kicsit Waldorf specifikum, nem is kicsit. Azért nem hozunk be kosárlabdát, kézilabdát a kicsiknél, mert nem szeretnénk, hogy a mozgásuk túl korán speciálissá változzon, hanem épüljön szépen a gerincoszlopuk, mozgassák keresztbe lábukat, kezüket. Tehát van erre nekünk külön mozgásterápiánk, hogy úgy mondjam, tehát nagyon nehéz ezt leírni, látni könnyebb, hogy hogyan mozgatjuk a gyerekeket egy órán. De közben énekelünk, táncolunk, tapsolunk, ugrálunk, irányított módon természetesen.
Több kérdésem is van, de felmerült most elsőként az a kérdés a fejembe, hogy akkor ugyanazt a végzettséget, ugyanazt a tudást kapja meg egy Waldorf iskola keretein belül tanult diák, mint mondjuk egy bármilyen másmilyen általános iskolában végzett fiatal?
Nem. Nagyon határozottan mondom, hogy nem. A Waldorf iskola az egy egységes iskola. Azt kell mondjam, hogy 1-től 12. osztályig szinte mint egy általános iskola működik, de nem általános iskolai tudással, hanem annál sokkal többel. Tehát az a szerencsés, hogyha valaki ezt a folyamatot végigviszi. A többieknél pedig az van, hogy ez megint nagyon sokrétű dolog, mert vannak olyan intellektuális tartalmak, amiket mondjuk nálunk elsőben nem feltétlenül kell a gyereknek írni, olvasni tudni még. A betűket tanuljuk, de egészen más módon, mint az állami általános iskolákban. Hát az ilyen, hogy is fogalmazzak, az ilyen elmaradott országokban, mint Svédország, Dánia, Finnország, ott több mint 2 évet hagynak a gyerekeknek az írásolvasás készségének az elsajátítására. Magyarországon ez nem divat. Egy kicsit ez olyan, mintha van egy gödör, és levéllel gyorsan befedem, és nincs egy mélysége a dolgoknak. Legalább 2 éves az a folyamat, amikor a gyerekeket írni, olvasni tanítjuk, de cserébe dolgozunk a tanulási nehézségeken, amik igyekszünk elkerülni.
Milyen tanulási nehézségek szoktak fellépni akár első-második osztályban?
Ez általános jelenség, ez nem egy Waldorf jelenség, hogy egyre több gyerek van, aki diszlexia, diszgráfia, diszkalkúliás. Ezt azért mondom, mert én már most több mint 25 évvel ezelőtt kezdtem el tanítani, még állami iskolákban, és az akkori statisztikák jóval kisebb számokat mutatnak. Tehát egyre több gyerek van a világban, aki valamiféle tanulási nehezítettséggel van. Ez szerintem egyébként azzal is összefügg, hogy a gyerekek egyre kevesebbet mozognak, és az alap mozgásaik nincsenek megtámogatva. Okozhat például tanulási problémát egy olyan dolog is, hogy egy kis csecsemőt bevágnak egy holdkomba, mert ugye lehet, hogy emlékszik rá, hogy abban úgy tűnik, mintha állna a gyerek. Ez egy ilyen gurulós alkalmatosság, egy időben divat volt, mert egy olyan állérzést ad a gyereknek, mintha járna. Nem kell járnia, hanem rúgja magát, ül ebben a komban, és rúgja magát. És például az ilyen gyerekek nem tudnak eleget kúszni, mászni, és bármilyen furcsa, egyszer csak magatartási vagy tanulási problémájuk lesz ettől. Ha ez nincsen kompenzálva, vagy nincsen ezzel dolgozva, akkor ez így is marad. Egyszer csak eljutnak odáig, hogy a tanulásban ennyit tudtam, és most már nem tudok egyet lépni. Nagyon fontos a gátakat leépíteni.
És hogy tudnak ennyi gyerekkel külön-külön foglalkozni? Mert mondta, hogy mindegyik gyerkőc külön-külön, hát értékes, ami tényleg így van, tehát nem egy kaptafa alá kell venni őket, hanem tényleg mindenkinek a személyiségét megismerni, és esetleg az adott hiányosságokat pótolni. Ehhez szükséges akkor bármilyen egyéb képesítés?
Is. Tehát nekünk van Waldorf tanári végzettségünk az állami végzettségen kívül, de igazából az egy nagyon-nagyon, megint egy nagyon-nagyon fontos különbség, hogy nekünk nincs olyan erősen megfogalmazott tananyag, hogy nekünk valamit a gyerekeken mondjuk első évvégig vagy második évvégig így át kell ilyen passzíroznunk, hanem nekünk minden egyes tanulási tartalom, akár a matematika, akár a magyar, akár a zene, akár a festés, mind eszköz. Eszköz arra, hogy a gyereket építsük. Eszköz arra, hogy a gyereket hagyjuk, hogy úgy fejlődjön, ahogy az neki kell. nem hozunk be olyan dolgokat, amikről a gyerek bizonyos szempontból akár intellektuálisan korai érett lesz, fizikálisan meg elmarad. Nem beszélve arról, hogy szociálisan meg nem tart sehol. Tehát ma szerintem az iskoláknak nem az a legfőbb dolguk, hogy a gyerekeknek tananyagot gyömöszöljenek a fejébe, hiszen, bocsánat, hogy ezt mondom, de a Google-hoz ma már mindenki hozzáfér. Bármilyen tanulási tartalom 2 perc alatt elérhető, nem is jó ez azért annyira. Viszont az, hogy egy gyereknek a zenén keresztül mondjuk egy szociális képességét kifejlesztjük, azt, hogy a mozgáson keresztül egy életre szóló egészséget adunk neki, ez szerintem ez a legfontosabb. Az összes többi, lásd, a Covid alatt a szülők meg tudták tanulni a gyerekekkel az intellektuális tartalmakat, azokat igen, de a szociális dolgokban a gyerekek bizony nagyon egészségtelenül lettek tartva, hogy így mondjam.
Említette már most az első és második osztályt. Végig tudnánk venni, hogy melyik osztályban mi a prioritás? Mit érdemes megtanulni, és mire érdemes odafigyelni?
Inkább úgy fogalmaznék, hogy minden osztályban van egy fő terület. Az a fő terület az olyan, mint mondjuk, amikor beszélünk annak a beszédnek a levegő. Hogy a gyerekek ezen a területen keresztül értik meg, amit szeretnénk nekik mondani. Az első osztályban ez a tündérmesék világa, akinek volt már 6 éves gyereke, vagy lesz is, vagy látott 6 éves gyereket, tudhatja, hogy a gyerekek valóban szeretik ezeket a meséket, és ezeket valóságként élik meg. Tehát ha például egyszerű példa, a gyerekeket sorakoztatom az osztályterem előtt, mert megyünk valahova, akkor nem azt mondom, hogy álljatok sorba, hanem azt mondom, hogy gyertek itt a hintó, ugorjatok be, és már indulunk is. És a gyerekek ebben a világban értenek mindent. Ezen a világon keresztül tanulnak meg írni, a meséken keresztül, a mesékből bukkannak elő a betűk, a mesékből bukkannak elő a számok, és a mesék világa ez az, ami körbeveszi a gyerekeket. Aztán a második osztályban, hát olyan 7 éves és 8 éves kor körül az egészséges gyerekek egy kicsit olyan csúfolódóak lesznek. És olyan érdekes, hogy egyszer olyan nagyon jók, egyszer meg nagyon rosszak. És erre a Waldorf pedagógiának az a válasza, hogy egyszer állatmeséket mesélünk a gyerekeknek, fabulákat, másszor pedig szentekről, meg legendákról mesélünk, és én nagyon érdekes, hogy van olyan tanítványom, aki egyik nap azt mondta, hogy hazament, és megfogadta, hogy szent lesz, de másnap olyan rossz volt az iskolában, hogy borzalmas. De hát ez a másodikosság. Harmadik, negyedik osztály, 9 éves kor, az a gyerekeknél az egy nehéz kor. Gyakorló szülők tudják, hogy van ez az időszak, amikor a gyerekük visszakéreckedik a szülők közé. Fél, nem mer kimenni a sötétbe. Mi lett a gyerekkel? Megkérdezi, hogy meghalunk-e, hogy ő meghal-e. Ezek foglalkoztatják a gyerekeket ebben az időszakban. Nem csak a Waldorf pedagógia mondja ezt, a Mérei Biné is kölyökkornak nevezi ezt az időszakot. Mondják néha kiskamaszkornak is, de nagyon, nagyon nem jó ez a megnevezés. Ezzel együtt a gyerekek akkor már látják, hogy nem vagyunk hibátlanok, és mások vagyunk nekik. Ilyenkor mi ószövetségi történeteket mesélünk nekik, és nem egyházi iskola vagyunk, semmiféle térítés nincsen, hanem ezek nagyon fontos történetek, azok útmutatást adnak a gyerekeknek, hogy honnan jövünk és hová megyünk. Azért mondtam a harmadik, negyedik osztályt, mert negyedik osztályban ez úgy folytatódik, ugyanennek az ápolása, hogy ezeknek a félelmeknek az ápolása, hogy északi mitológiát és magyar mitológiát mesélünk a gyerekeknek. És például az ószövetségi történetekből jön elő a nyelvtan. Tehát ahogy mondtam, hogy az ószövetségi történetek a levegő, és a nyelvtan például jön, hogy Ádám és Éva sétálnak, és akkor Ádám meglát egy oroszlánt, és azt mondja, ez egy oroszlán. Meglátja a füvet, azt mondja, ez fű. És erre Éva pedig mindig hozzáteszi. Oroszlán, hatalmas, bátor. Fű, zöld. Itt már mi felnőttek rögtön tudjuk, hogy a főnév és a melléknévről van szó, de a gyerekeknek meg ebben a képben vannak, és azt mondják, hogy Ádám szava, meg Éva szava. És egy tananyag, ezért mondtam az elején, hogy nagyon más, egy tananyag így érzelmileg is oda kerül a gyerekekhez. Nem csak egy megtanulandó valami, amit tudok egy darabig, hanem egy lelki képként jelenik meg. Aztán ugrok egy kicsikét, hogy az 5. osztály, ez gyönyörű, az egy ilyen egyensúlyi állapot. Akkor a gyerekeknek a közege az meg már több, amit mesélünk nekik, mert Indiától egészen Görögországig eljutunk, sőt inkább azt mondom, hogy a görög mitológiáig és a görög történelemig. Ez a szülőknek is egy kicsit ilyen nyugis időszak a kamaszkor előtt, ilyen szép. És ez a szépség, ez igazából a görög népnél gyönyörűen megjelenik, és az is érdekes, hogy a gyerekek ezt nagyon, nagyon szívesen fel is veszik magukba. És tulajdonképpen a tanításunknak a központja itt ez a harmónia. Ez a harmónia jelenik meg a mesélt történetekben, a matematikában, és abban például, hogy ha már akarati tárgyakról beszélünk, akkor például görög ruhát varnak maguknak a gyerekek, és itt minden évben, most már azt mondhatom, hogy minden évben Szolnokon van az olimpia. Ugye most már több mint 1005-es van évente a Waldorf iskolákban, akik három helyszínen vesznek részt az olimpián, az 5-esek, és az egyik helyszín itt Szolnokon van. Meg lehet nézni, majd májusban most is itt lesznek. Tehát a saját maguk által vart ruhákban az ókori görög sportokat űzve, tehát birkózás, gerelyhajítás, diszkoszvetés, futás, és saját magukkal küzdve. Tehát ez is egy fontos dolog a Waldorf pedagógiában, hogy nem versenyeztetjük a gyerekeket. Tehát nem kell a gerelyhajítónak a legmesszebbre hajítani a gerejt, hanem ott is városállamokba osztjuk a gyerekeket, az ókori görög városállamok mintájára, és a városállam vezető pedagógus ott bizony 20-21 néhány gyereket figyel. Három napig tart az olimpia, az első kettő versenynap, vagy első kettő az edzésnap, és a két edzésnapon a városvállam vezetők, úgy, ahogy mi a Waldorf iskolában, nagyon komoly gyerekmegfigyeléseket végeznek, és minden gyerekről a csapatukban tudják, hogy az edzésnapokon miben tudott fejlődni. És erről beszélnek a harmadik napon, a versenynap után a gyerekeknek, hogy ebben és ebben voltál nagyon jó, és ebben fejlődtél nagyon sokat. Külön-külön mindegyik gyereknél. Tehát itt igen, minden gyereknek önmagát le kell győznie az olimpián. Aztán a hatodik osztály az egy érdekes, ott már nyílik a kamaszkor, jönnek a problémák, úgymond. Egyszer egy Waldorf tanár azt mondta, hogy a ötödik osztály után szünetről feljöttek a gyerekek a hatodik osztályba, és azt mondta neki, hogy hova tettétek a gyönyörű ötödikeseket, mit csináltatok velük, és itt már azért elmegyünk egy olyan, megjelenik a fizika, megjelenik az ásványtan, megjelenik a földrajz, a gyerekek elkezdenek mások lenni, ez a harmónia megáll, és a hatodik osztálynak a levegője az a Róma. A Róma és a kora középkor. Ugyanúgy ebből nőnek ki a ismeretek, amiket a gyerekeknek meg kell szerezniük, de nem csak az ismeretek, hanem például a zene is ebből, latin dalok, de minden ebből ágazik ki, és egy kicsit így meggyorsítsam a végét. A hetedikesek azok úgy, mint az igazi kamaszok, azok elkezdenek elvágyódni, messzebb akarnak kerülni otthonról, olyan dolgokat akarnak látni, amiről eddig úgy tudták, hogy ez nincs is talán, és akkor tanítjuk nekik a felfedezéseket, a nagy földrajzi felfedezéseket, és azt a korszakot, a reneszánsz, ez a levegőnk hetedik osztályban. És nyolcadik osztályban, amikor az általános iskolai kornak a végére érnek, és nagyon nagy kamaszok, akkor a forradalmakat tanítjuk a gyerekeknek. És azt a sok forrongást, azt ki tudják ezen keresztül tudják kiélni. Akár még velünk szemben is, de erre van lehetőség, ez nagyon fontos. Ezek a fejlődési szakaszok nem csak a Waldorf iskolába járó gyerekeknél van, hanem mindenkinél ott van. Csak az a kérdés, hogy ezt észreveszük-e, és hogy ezzel tudunk-e bánni, és hogyan tudjuk ezzel a gyerekeket harmóniában hozni. Hogyan tudunk nekik segíteni, mert nem könnyű gyereknek lenni ma.
Tehát összefoglalóan akkor milyen értékeket szeretnétek átadni a fiataloknak, a gyerekeknek a Waldorf iskola keretein belül?
Szerintem ebben nincs különbség iskolák között. Inkább szerintem abban van különbség, hogy ezeket az értékeket, ezt hogyan tudjuk profin és tudatosan oda tenni a gyerekeknek, még akkor is, hogy ezt nem értik. Majd említettem már ezt, ami szerintem ebben a mi korunkban nagyon-nagyon fontos, ezeket a szociális értékeket. Ezeket léptennyomon oda tesszük akkor, amikor például egy hétvége után leülünk egy beszélgetőkörben, és beszélgetünk a gyerekekkel, vagy akkor megjelenik, amikor minden reggel az érkező gyerekekkel kezet fogunk. Ezek a szociális kapcsolatok, ezek ma nagyon-nagyon-nagyon fontosak.
A már végzett Waldorf diákok milyen visszajelzéssel szolgálnak nektek? miket mondanak, mire tanítottátok meg őket? Mert nekem van egy ismerősöm, egy nagyon közeli ismerősöm, aki például itt Szolnokon a Waldorf iskolába járt, és ő azt mondja, hogy mindenkinek ilyen iskolába kellene járnia, mert hogy azt a kreativitást, azt a kíváncsiságot, az élet iránti szeretetet, azt valahogy annyira úgy megtanítják ebben az oktatási rendszerben.
Ezek a visszajelzések, tehát most már én a második osztályomat viszem végig, ez azért megint egy érdekesség, hogy mi elsőtől nyolcadikig viszünk egy osztályt, hogy úgy mondjam, lehető legtöbb tantárgyat tanítva, és az első osztályomban, hát az osztály java része felsőoktatási intézménybe ment, van, aki szociálpszichológus, van, aki építészmérnök, vannak tanárok, de van, aki nem. És hogy ez nálunk, ez nem számít. Tehát ugye nem ez egy, a gyerekeknek az intellektus csak egy nagyon pici szegmense, hogy úgy mondjam, de nagyon szívesen jönnek vissza a gyerekek látogatóba az iskolába, mesélnek magukról. Van olyan volt tanítványom több is, akivel rendszeres kapcsolatban vagyok. Tehát ez egy kicsit ez a nyolc év, hogy ilyen sok időt töltünk együtt, és hogy ilyen sok órát tartunk egy-egy gyereknek, ez egy kicsit így többé tesz bennünket, mint tanárok, de ezzel együtt nagyobb a felelősségünk is.
És szerinted mi miatt alakulhatott ki az évek során legalábbis itt a környékünkön, hogy ez egy másmilyen iskola, de nem pozitív értelemben?
Tudom, én is hallottam sok ilyet, hogy...
De mi miatt alakulhatott ez ki? Hogy csak emiatt, mert hogy inkább gyerekközpontú vagy? Vagy hogy nem pont úgy haladtok a tananyaggal, ahogy mondjuk az állami iskolákban?
Több gondolatom is van ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy egyrészt nálunk van egy érdekesség, hogy nem adunk osztályzatot. Ugye ez az osztályzat, ez sokszor azt jelenti, hogy és inkább így fogalmaznék, hogyha egy tananyag érdekes, hogyha az a gyereknek igazán a lélek lelkének a mélyének való, akkor nem kell ajándékot adni neki, vagy nem kell büntetni azért, hogy tanuljon, hanem a gyerek ezt megteszi önmagától is. Egy pici gyerek tényleg úgy jön az iskolába, hogy én mindent szeretnék tudni, én mindent tudni akarok, és ez egy nagyon nagy, megint nagyon nagy felelősség. És a válasz az egyik az, hogy azáltal, hogy nem adunk osztályzatot, azáltal több gyerek kerül úgy azt hozzánk az iskolába, akár másik iskolából is, hogy azért vannak neki problémái, vagy azért okoz problémákat, mert mondjuk stresszel. És azért nem tud úgy teljesíteni, tehát mi felnőttek is tudjuk, hogy a stressz milyen gátokat tud vetni. Tehát például az egyik oka az, hogy egyik oka ennek a gondolatnak az lehet, hogy nem osztályozunk, a tizedik osztályig nem osztályozunk. Most aki el akar menni nyolcadik osztályba, most van négy olyan gyerek az osztályomban, ők természetesen kapnak jegyeket, és jegyesítjük az eddigi tanulmányaikat, de alapvetően nem jegyért tanulnak a gyerekek, ezt megszokják. Ez az egyik. A másik az, hogy azáltal, hogy nincsenek kiemelve gyerekek a közösségből, azáltal a gyerekek befogadóbbá is válnak. Valóban szeretünk ha azt mondom, hogy átlagfejlődésű gyerekek, az sem jó kifejezés, ha azt mondom normálfejlődésű, az sem jó kifejezés. Mondjuk, ha a teljesen makegészségesek gyerekek közé szeretünk felvenni olyan gyerekeket, akik által a többség, hogy úgy mondjam, érzékenyül. Nem jó szó az integráció, ma Szolnokon is minden iskola integráló. Szerintem sokkal inkább befogadni kell ezeket a gyerekeket, és elfogadni olyannak, amilyenek. Pedig például egy autizmussal élő embert nem úgy kellene látni a közösségnek, hogy bocsánat a kifejezés, hogy a hülye gyerek is itt van, hanem azt kellene látni a közösségnek, hogy igen, azok a gyerekek, akik együtt nőnek fel egy autizmussal élő gyerekkel, azok rengeteget tanulnak, nem csak a gyerekek, a tanárok is. Nekem most az osztályban egy autista tanítványom van, autizmussal élő tanítványom van, aki elsőben azt csinált, hogy amikor mérges lettem, akkor mindig odalépett elém, és azt kérdezte, hogy és mennyire vagy mérges? És próbálj meg így mérges lenni. És nagyon szépen bánnak vele a társai. Ez később szerintem megtanulhatatlan. Tehát ez a másik ok, hogy ha bejön valaki egy iskolába, és mondjuk azt figyeli, hogy vannak-e olyan gyerekek, akiknek mondjuk nem átlagos a fejlődése, akkor egyrészt minden gyereket észre kell venni azonnal, mert senkinek sem az, másrészt pedig ugyanazt a pontot lehet kétféleképpen meglátni. Az egyik az, hogy üt van az autista hülye gyerek, vagy pedig az, hogy de nézd már, milyen jól van. Nézd már azt meg, hogy hogyan vannak vele a társai, hogyan vannak vele az iskolában. Ez most az a második, amire gondolok, hogy ez lehet. Ugye az elsőben benne van az is, hogy igen, menet közben is jönnek másik iskolából hozzánk. Igen, az osztályzás hiánya, viszont a sok mozgás valóban eredményezi azt, hogy magatartási problémákkal küzdő gyerekekkel is egészen jól boldogulunk. Egyre kevesebb problémájuk van, ugye azok a gyerekek, akik problémát okoznak, azok azért okoznak problémát, mert nekik van problémájuk. És lehet őket kirekeszteni, de mi van, sokszor hogy megkérdezni, hogy mi van, hogyha te gyereked lesz olyan? Mi van, ha mondjuk neked születik autista gyereked? Hol van az megírva, hogy nem? És akkor hogy fogsz vélekedni erről? Igazán ezeket látom. Ha valaki a rendszerből hamar kilép, mi történik akkor, hogy ugye én azt mondtam, hogy 12-ig lenne a legjobb, hogyha akkor maradnának a gyerekek. Ha mondjuk ki kell lépnie már első év végén, akkor valóban egy gyereknek nehéz, mert hiszen nem tanulta meg például az írott betűkkel való írást még, mert azt második év végén vagy harmadik év elején írjuk, elsőben főleg a nyomtatott nagybetűket, másodikban a nyomtatott kisbetűket tanulják a gyerekek, a saját írásukon keresztül tanulnak olvasni. Tehát akkor egy viszonylag hamar utolérik egyébként a többieket. De fordítva, amikor egy gyerek negyedikbe, ötödikbe, hatodikbe, minél később kerül hozzánk, azok a készségek és képességek már egyáltalán nem, vagy nagyon nehezen alakulnak, vagy mozdulnak meg, amik eddig nem voltak ápolva. Tehát például a gyerekek készségszinten játszanak a furuján, valaki oda kerül negyedik osztályba, azzal szembesül, hogy vért izzad ezzel, hogy ez hogyan megy. A gyerekek szívesen és könnyen nyilatkoznak meg a társuk előtt, simán kiállnak az osztály elé, hiszen minden héten mondják a saját bizonyítványversüket a többiek előtt, amúgy sincsenek ezért megalázva, és aki jön, annak ez nagyon nehéz. Volt olyan tanítványom, aki ötödikbe jött, és egy évig meg sem szólalt a többiek előtt. Tehát ezek iszonyú nehéz dolgok. Ma figyelgetem az érettségizőket, csak hogy egy képet adjak. Érettségizni mondjuk, ha valaki akar földrajzból egy évet rászállni, és le tud érettségizni földrajzból. Ha valaki zenéből akarna leérettségizni, annak nem lesz elég az egy év. Ugyanez, ha tesiből akarna leérettségizni, akkor nagyon nem elég az egy év, ha csak nincsen nagyon kemény alapja már előtte. De akkor már megint nem az egy évről beszélünk. Tehát nagyon ezek az alapkészségek, ezek sokkal, amiket mi adunk, az sokkal nehezebben pótolhatók, mint mondjuk egy intellektuális hiány. Nem tudod, hogy mikor született Rákóczi Ferenc, tanuld meg. Ez 2 percig tart. Ez a nagy különbség, és a mai hagyományos tanítás az tulajdonképpen arra alapszik, hogy van egy tananyag, amit előírásszerűen meg kell tanulniuk a gyerekeknek, még be is van osztva, hogy ettől eddig kell eljutni, független attól, hogy az osztály milyen állapotban van. Ezt a saját bőrömön tapasztaltam, pedig nagyon jó közösségben tanítottam államiskolában, de vannak korlátai a kollégáimnak, az nem a belső korlátai, mert fantasztikus embereket ismertem meg ott is, hanem a külsők, ekkor és ekkor, eddig kell eljutni a gyerekekkel, mese nincsen. De ezek csak az intellektusról szólnak. Tehát ha valaki elolvassa a nemzeti alaptantervet, akkor legfeljebb a gyógypedagógiára van rápasszolva az, hogy a gyerekeknek egy csecsemőkori reépületlen reflexet építsen le, holott ha a gyógypedagógus nincs vagy nem csinálja, akkor azzal utána tanulási problémája van a gyereknek, utána ha tanulási problémája van, meg magatartási problémája van, aztán azt javasolják neki, hogy jöjjön a Waldorfba gyógyul, és azt mondják, hogy oda a hülyék járnak. Tehát, hogy ez milyen logika ez? Nem igazán, ezt nem értem. Ismerem ezt a logikát, meg hallottam ezt a logikát, csak nem tudom feldolgozni.
És kik jelentkezhetnek a Waldorf iskolába? Bárki mehet oda tanulni?
Bárki jöhet ide tanulni, csak azt azért el kell mondjam, hogy egy-egy osztálynál arra, hogy nehéz ezt a szót használni, hogy az egészséges fejlődésű gyerekek mellé csak bizonyos arányban tudunk felvenni olyan gyerekeket, akiknek segítségre van szükségük. Tehát az, hogy a környezet egy gyereknek ápoló legyen, akkor az arányokra kell figyeljünk. Tehát ez osztály létszámfüggő, meg hogy hányan jelentkeznek, hogy kiket tudunk fölvenni. Általában igyekszünk mindenkit, de azt kell mondjam, hogy van Szolnokon egy hagykeltsem nagyon jó hírét a Ligetúti iskolának, mert ott teljesen professzionális gyógypedagógusok, teljesen professzionális módon foglalkoznak olyan gyerekekkel, akiknek gyógypedagógiai megsegítésre van szükségük. A Waldorfot én inkább azt mondom, hogy ez egy gyógyító pedagógia, nem gyógypedagógia. Úgyhogy ez fontos. És akkor lesz még három olyan alkalom, amikor ebből kettőben én fogok beszélni arról, hogy hogyan is tanítjuk meg számolni, meg írni, olvasni a gyerekeket. El fogok mondani egy pár dolgot a természettudományokról, hogyan gondozzuk ezt a Waldorfban, meg az úgynevezett akarati tárgyakról. És egy harmadik időpont lesz, amikor én játszom a gyerekekkel. Ott más lesz az előadó. Szeretném oda szervezni néhány volt tanítványunkat, hogy meséljenek arról, hogy milyen volt nálunk. Az első időpont az március 1-e péntek 5 órától. Várjuk a gyerekeket is. Örömmel egy óra hosszán belül maradunk mindig, mert a gyerekeknek már az nagyon fárasztó, de ővelük külön kollégák játszanak. A következő időpont március 8-a péntek szintén 5 óra, és az utolsó időpont pedig március 22-e péntek szintén 5 órakor, és várjuk szeretettel a szülőket is, a nagyszülőket is, a szomszédokat is, meg a gyerekeket is.
Elérkeztünk a beszélgetésünk végéhez. Zárásképpen mit adna útravalónak a hallgatóknak a Waldorf iskolával kapcsolatosan? Milyen gyerekeknek való ez az oktatási intézmény?
Útravalónak azt adnám, hogy ne higgyen senki a pletykáknak, hanem jöjjön be hozzánk. Az épület az, nagyon köszönjük az önkormányzatnak, hogy ott lehetünk. Ettől függetlenül elég romos az épületünk, sajnos. De közben pedig nagyon hálás vagyok, mert egy olyan épülethez jön el, aki eljön bennünket megnézni, ahol bizony le kell tenni azt a konvenciót, hogy a külső számít-e. És hogyha ezt a konvenciót valaki le tudja tenni és bejön, akkor az osztálytermekben már teljesen más hangulatot fog látni, és nézzen nem csak az megadott alkalmakban, hanem vegye fel velünk a kapcsolatot. Szerintem ahhoz, hogy valaki el tudja dönteni, hogy a gyereke jó helyen van-e, vagy neki való iskolában jár-e, ahhoz ismerni kell mindegyik iskolát. És mi erre bármikor nagyon szívesen lehetőséget adunk. Érdeklődő tanárkollegáknak is, szülőknek is, mindenkit arra biztatnék, hogy a konvenciókat tegye le, és győződjön meg a saját szemével arról, hogy valami jó-e, vagy nem.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és azt is, hogy beavatott bennünket a Waldorf iskola rejtelmeibe.
Nagyon szívesen, máskor is.